Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban dr. Legeza Lászlóval beszélgetünk a könyveiről, amik a 21. századi trendi témákon keresztül szólítják meg az olvasókat. Műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát szokás szerint Leventétől kapjuk, és köszönjük. Na, hát kedves Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy újra itt vagy, és bár voltál már itt a Mária Rádióban, de egy kicsit frissítsük fel a hallgatóknál a memóriát, hogy egy pár mondatot azért mondjál magadról, mielőtt rátérünk a témánkra. Ki vagy te? Honnan jössz?
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Mutassalak be én?
Igen, talán lehet, hogy egyszerűbb.
Na, hát amit én tudok rólad, hogy műszaki ember vagy, mérnök tanár vagy, egyetemi tanár vagy, nyugdíjas és fotóművész, nagyon sok száz könyvet adtatok ki fotóval? Vagy hányat is?
Hát körülbelül, de ez úgy történt, hogy körülbelül 20 évig vezettem a Mikes kiadót, és a Mikes kiadóban adtunk ki könyveket, tehát ez nem az én saját készítésű könyvem volt, ez a száz könyv.
De azért akkor se kevés. Része. Igen, és most az egy részről fogunk beszélni, amik a sajátjaid, és én elmondom őszintén a hallgatóknak a motivációmat, hogy én miért hívtam most meg dr. Legeza Lászlót, azért, mert közeledik a karácsony, és aggódom a gyermekeinkért, meg a fiatalokért, meg azért a generációért, akik, ha nem is szakadtak el Istentől teljesen, de kicsit elsodródtak és eltávolodtak. És a karácsony, vagy a születésnapok, az ajándékozást sokszor negatív színben tüntetjük fel, hogy nem az ajándékozásról szól, a megváltás, stb. De az ajándékozást is fel lehet használni arra, hogy egy kicsit a szeretteinknek a hitét, hát ha nem is ébrezgetjük, de mélyítsük. És én például így is találkoztam a könyvvel, dr. Legeza Lászlónak a könyvével, hogy például a Sporttal Istenhez című könyvet a fiamnak vettem meg karácsonyra. És bízom benne, hogy tetszett neki, és hogy el is gondolkozott azon, hogy milyen nagy sztárok, olimpiai bajnokok, aranyérmesek, milyen szépen és mélyen beszélnek a hitükről. Na szóval már bele is vágtunk a témákba, de először hadd kérdezzem meg azt, hogy hogy jött ez, hogy könyveket kezdtél írni? Tehát még kezdjük egy kicsit még a könyvek előttről, hogy egyáltalán hogy jön egy mérnök, egy egyetemi tanármérnök, hogy kezd el könyveket írni?
Tulajdonképpen a könyveknek a közös nevezője az a fotózás volt. Uh-huh. Gyerekkorom óta nagyon szenvedélyesen szeretek fényképezni, és 89-ben hozzájutottam egy jó minőségű fényképezőgéphez, azt leselejtezte egy cég, amelyik éppen megszűnt, aha, és így selejtáron meg tudtam vásárolni, és ez adott lehetőséget, hogy komolyabban is fényképezzek. És rögtön bekapcsolódtam egy barátomnak egy korábbi munkájába. Ő a határon túli magyar emlékeket, magyar kultúrát fényképezte, és talán a kedves hallgatók is ismerik, Erdélyi utakon ez egy 3 kötetes könyv volt, Kossuth kiadó, illetve az Officina Nova adta ki, és a szerzője, fotósa Szacsvai Imre volt. És ennek a sikerén felbátorodva közösen folytattuk a munkát Kárpátaljával, majd elkészült a Bácska és Bánság kötet. Ezeket még az Officina Nova kiadó készítette, de a Bácska és Bánság megjelenése után a kiadót megvásárolta a Bertelsmann német média cég, aki annak idején a...
Kicsit gyorsítsunk, mert félek, hogy aztán nem lesz idő a könyvekre. Hogy jött az, hogy te könyvet írsz? Tehát, hogy nem fotózol, hanem már írsz is. Az hogy jött?
Igen. E könyvek készítése során megtanultam a könyves szakmát, aha, és a fotózást összeraktam a könyvkészítéssel, és így alakult ki a könyvkészítés.
És hogy jött az ötlet, melyik volt az első könyved? Mert egyébként nagyon sajnálom, hogy most nem a tévében vagyunk, mert gyönyörű, szép külsejű könyvek vannak itt, sorakoznak. Melyik volt az első, amit te írtál? Ahol nem csak fotóztál, hanem írtál is.
Tulajdonképpen, hogy tényleg az idővel takarékoskodjunk, 5 könyvet hoztam magammal, és arról szeretnék beszélni. Talán ez is sok. És ez egy könyvsorozat,
amit igen, igen,
az Eklézsia kiadó adott ki az elmúlt években, és ezek közül az elsőnek az a címe, hogy Rágalmak és valóság. Itt összegyűjtöttem azokat a rágalmakat, amelyek leggyakrabban a katolikus egyházat érik. És az volt a gondolatom, hogy mindegyikben elmélyedek, és ha valahol tényleg hibát követett el az egyházunk, akkor azt mondjuk meg, valljuk be, és ha pedig nem, és kiderül, hogy ez
tisztára.
Rágalom, akkor mossuk tisztára. Tehát ez volt a kiindulási pont, és megmondom őszintén, hogy amikor ezeket a kérdéseket vizsgáltam, igyekeztem nem a mai korba elhelyezni a problémát, hanem a saját korukba, például a keresztes háborút, hát nem a 20. vagy 21. századból kell megítélni, hanem abból az időből.
Igen,
és
igen.
Az derült ki, hogy gyakorlatilag majdnem mindegyik lépés, ami ma negatívnak tűnik,
indokolható volt.
Abszolút indokolható volt a saját korában. A sötét középkorról írtam, aztán az inkvizícióról, a cölibátusról, pedofiliáról, a papok politizálásáról.
Ezek mind kényes kérdések, úgyhogy nagyon nagy bátorság kell, hogy ezekhez hozzányúlni.
Azért nem volt nagy bátorság részemről, mert 2 kiváló barátom segített nekem ebben a munkában. A filozófiai jellegű témákban Bolberitz Pál professzor, a történeti témákban, mint például a keresztes háborúk, Török József professzor. És ők segítettek, lektorálták ezt a munkát, és hát így készült el.
És mi volt a következő?
A következő, annak a motivációjáról szeretnék egy-két szólni. Az unokáim közül a legnagyobb sokat járt hozzánk, meg jár is hozzánk, és segítettem neki matematikából, és egyszer hamarabb végeztünk, és utána meséltem neki a világnak a keletkezéséről, tehát ezekről az alapfizikai problémákról, kérdésekről, és hát nagyon érdekelte, és amikor elment tőlünk, mondtam a feleségemnek, hogy nagyon sajnálom, hogy a legkisebbnek valószínűleg már ezt nem tudom majd elmondani, és erre a feleségem tanácsolta, hogy írjam le.
Opa.
És leírtam.
Szuper.
És ebből lett a Természettudománnyal Istenhez című kötet.
Én azt húznám alá, kedves hallgatók, hogy Istenhez, hogy ezek a könyvek valójában Istenhez vezetnek. Nem?
Pontosan ez volt a célom, mert a mai fiatalokat rengeteg hatás éri. Ezeknek többsége nem az Istenhez vezető hatás, hanem pont az ellenkezője. És erősíteni kell őket információkkal, ellátni erről az oldalról is. És ennek megfelelően, meg hát a fotós múltamnak megfelelően gazdagon illusztráltam is ezeket a könyveket.
Igen, és hát egy csodás dolog, ha belegondolunk, hogy természettudománnyal Istenhez, hogy akkor egy intelligens fiatal elgondolkozik azon, hogy ott olyan okos dolgokat olvas, hogy na, hát akkor tényleg lehet, hogy mégiscsak van benne valami.
Ezzel a kérdéssel legalább 50 évig foglalkoztam. általános iskolában az általam nagyra becsült tanáraim jó része azt mondta, hogy hát ez ilyen nincs, hogy Isten, ez egy mese, és erre ne is gondoljak. Otthonról persze pont az ellenkezőjét hallottam, és hát el kellett döntenem a kérdést, ezért foglalkoztam sokat a kérdés eldöntésével. De szerencsére az ismeretségi körünkben volt egy műegyetemi professzor, Pattantyús Ábrahám Gézának a tanársegédje, aki mélyen vallásos volt, és akkor azt mondtam, hogy ha egy egyetemi tanár istenhívő, akkor abban a faluban a fizika tanár, aki pont az ellenkezőjét mondta, hát nem biztos, hogy ő tudja jól.
Nagyon jó. Na, akkor ezeket jegyezzük meg. Mi a következő könyv?
A következő...
És ez hogy, még azt is mondnál majd közben, hogy hogy írod a könyveket, hogy beülsz az íróasztalodhoz, és akkor, vagy ez hogy? Hogy van ez?
Hát a kezdés az mindig az irodalomkutatással indul, és ezt megtanultam a tudományos munka során, hogy az nem elég ma már leülni, hanem hosszú hónapokig kell foglalkozni a témával. Hát igen, a természettudománnyal Istenhez kötet az a tanári mi voltomból, meg az elmúlt 50 év kérdéseiből, meg aztán nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, tehát rengeteget lehet olvasni, hozzáolvasni, és ebből a legfontosabb dolgokat kigyűjtöttem, és úgy próbáltam összeállítani, hogy egy fiatal számára érdekes legyen.
És mi a következő?
A következő a...
Időrendbe megyünk, ugye?
Igen, időrendbe megyünk. A művészettel Istenhez kötet. Ennek a kötetnek a készítésénél sem csak magamra szorítkoztam, hanem volt két segítségem. Az egyik Prokop Mária professzorasszony, a másik pedig Dragonics Márta, aki az Ars Sacra alapítványnak az elnöke. És mindketten nagyon sokat tudtak nekem segíteni. Régről ismertem őket, és megkértem, hogy segítsenek. Felkértünk különböző művészeket, különböző művészeti területekről. Megnéztem, azzal kezdtem, hogy egyáltalán mit ismer el a magyar állam művészetnek, mert nem mindent ismer el művészetnek, de találtam olyat is, amiről azt hittem, hogy nem tartozik a művészet kategóriába, de igen, oda tartozik. Lényeg az, hogy az volt az elképzelésem, hogy egy területről egy művészt kérjünk csak föl.
Igen.
Hát ez nagyon sok problémát okozott, mert hívő sok művész rengeteg van.
Hála Istennek.
És ugye Mária, Prokop Mária, aki az ELTE-n művészet történetet tanított évtizedeken keresztül, hát ő rengeteg ötlettel, jó ötlettel tudott segíteni a munkámban. És hát azért felsorolnám nagyjából, hogy kik azok, akik közben működtek.
Csináljunk kedvet ehhez.
De előtte... Elmondom, hogy mindenkit megkértem, hogy arról írjon egy esszét, hogy az ő hite mennyiben segítette a művészetét. És fordítva, a művészete, amit tehetségként a Jóistentől kapott, mennyire hatott vissza a hitére.
Szuper.
Hát ez volt a közös minden esszében. Barna Gábor a népművészetről írt, ő a Szegedi Egyetemen. Volt a Bálint Sándor bácsi tanszékének.
Akkor néhányat így, néhány nevet azért
hangosítsunk. Eperjes Károly a színművészek közül, a festőművész Kárpáti Tamás, vagy Kislégi Nagy Ádám, a textilművészek közül Kókai Krisztinát említeném, építészek közül Kruppa Gábort, aki a katolikus egyetem, Pázmány Egyetemnek az mostani építkezését tervezte. Aztán filmművészetről Lázár Kovács Ákos, a Mezei Katalin az irodalom területéről írt Petrás Mária kerámia és énekművész területről. Popova Alessia balettművész, Prokop Máriát sem hagytam ki természetesen, aki szinte minden művészethez nagyon szépen hozzá tudott szólni. Sőt, ő még azt is mondta, hogy tulajdonképpen amelyik művészet nem szakrális, azt ő nem is tekinti igazi művészetnek.
Jó!
Rieger Tibor szobrászművész, Sapszon Ferenc a zene művészet területéről, Simon András, aki egy vonallal tudott rajzolni, igen, grafikákat, sajnos
azóta nem régen halt meg, sajnos.
Igen. És Török Máté, aki a versek megzenésítésével foglalkozik.
Na hát, remélem kedvet kapnak a hallgatók, és nem sokára folytatjuk, de most hallgassunk meg egy dalt.
Fecske szárnyán bejárni kéklő ormokat. De lassan-lassan már belátom, merőben más az én utam. A hétköznapok dzsungelébe parancsolt vissza, jó uram. Ormok helyett a földön járni, apró csatákat vívni meg, a sorsom ez, nem szúgolódom. Ti se
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Dr. Legeza Lászlóval beszélgetünk a könyveiről, amik 21. századi trendi témákon keresztül szólítják meg az olvasókat. Műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. Na hát ott folytassuk, ahol abba hagytunk. Ugye már három könyvet megemlítettünk, akkor ismételjük csak el, hogy mi volt az első?
Rágalmak és valóság.
Rágalmak és valóság, ugye ez a katolikus egyháznak a bűnei, meg a rágalmainak a magyarázata, aztán mi volt a második? Természettudománnyal Istenhez.
Igen.
És a harmadik pedig a művészettekkel Istenhez. Szuper, és mi volt aztán a negyedik könyv? Időrendben. Mi következett?
Az Istenhez vezető utak, azok szám szerint nagyon változékonyak és változatosak. Tehát ezen utak közül önkényes alapon válogattam egy néhányat, és még két utat tartottam fontosnak. A 2024-es évben, amikor olimpia volt, és mindenki az olimpiára készült, sportolók, és ebből jött az a gondolat, hogy a Sporttal Istenhez című kötetet elkészítsem. Itt is az volt a koncepció, hogy különböző sportágakról kértem föl sportolókat, nem feltétlenül a sportolókat, de többnyire azért olyanokat, akik neve ismert, és azt kértem tőlük, hogy írják le, hogy a sporttevékenységük mennyiben vezette őket közelebb az Istenhez, és illetve a sport mennyire hatott vissza az Isten hitükre. És nem csak ismert sportágak területéről kértem föl eszéírókat, hanem kevésbé ismert területekről is. Például a mozgássérültek sportjából, a parompiáról is, és kértem föl olyan sportolót is, aki a szervát ültetettek sport köréhez tartozik. Néhányat felsorolnék a szerzők közül. Talán Balczó Andrással kezdem, nem csak azért.
Igen, mert... azt akartam mondani, hogy nagyon megrendítő, amikor egy szervát ültetett sportolóról olvasunk, vagy egy paralimpia sportolóról, de amikor a sztárok, például Balczó, meg ilyen, akiket a fiatalok tényleg rajonganak értük, az Isten hitéről beszél, akkor az tényleg szerintem egy evangelizáció, hogy egy fiatal átéli azt, hogy milyen vagány, hogy tulajdonképpen vagány dolog Istenbe hinni, és egyáltalán nem ciki. Mert a sztárok is hisznek Istenbe, az aranyérmes.
A szerzőket, a sportolókat és az eszéiket a nevük ABC sorrendjében vettem figyelembe, és így is Balczó András az első. De más szempontból
más
is.
Szempontból se lenne az utolsó, azt hiszem, igen.
Ő különösen érdekes az ő története, mert ő is átment azon a eseten, ami nagyon sok ember átmegy és megél, hogy gyerekkorában szülei vallásosan nevelték és járt templomba, neki édesapja evangélikus lelkész
volt. Igen. Hát mondjuk ő föl is vállalta mindig a hitét, a Balczó.
Igen, de amikor elkerült a szülői házból 19 évesen Cseperre, mert itt volt olyan edző, aki föl tudta készíteni világversenyre, és egy új környezetbe került, ahol senki nem volt Isten hívő, akkor ő is elhagyta a hitét.
Ezt vagy szépen eltávolodott.
Szépen leírja. Nem csak eltávolodott, azt mondta, azt vallotta, hogy nincs Isten.
Így.
És aztán jött egy változás az életében, ez évekig tartott ez az állapot, de jött egy változás, és volt hova visszatérnie, mert a szülei úgy nevelték, hogy ha baj van, akkor vissza tudjon térni valahova, és hát nem is akárhogyan tért vissza. Az eredményeit ismerjük, és nem vállalt el semmilyen külföldi edzői munkát. Itthon pedig tulajdonképpen nem volt rá szükség, azt mondták, mert hogy ő kötötte magát ahhoz, hogy elvállalja, de csak akkor, hogyha a versenyre, ő jelöli ki az ötösázókat, nem pedig más magasabb szempont, idézőjelben magasabb szempont
idézőjelben magasabb szempont.
Hát ezt nem teljesítették, így aztán utána ő egy más területre került, és evangelizációval töltötte az élete java részét.
Igen, igen, igen.
Született 12 gyermekük. Ő a többi sportoló előtt is, mint kiderült, példakép, kivétel nélkül mindenki előtt. Bányai Miklós, ő azért volt számomra nagyon érdekes, mert a Vasasnál vízilabdázott a nagy Vasas vízilabda csapatban a Szívósékkal együtt, de az olimpiára pont nála húzták meg a határt, és ő már nem mehetett ki az olimpiára. És ez eszembe juttatta, hogy nem mindenki győztes a sportolók közül, vannak másodikak is. És ő erről írt. Böhm Csaba, ötösázó napjainkban, kiváló ötösázó. Még a hagyományos ötösánál, amikor lovaglás is volt, ő volt az utolsó világbajnok. Fiatal ember. Eckler Luca, ő para olimpián, olimpiai bajnok, aztán Foltán László kenus, Hargitai András úszó, az ő...
Hát ő már egy igazi nagy név.
Az ő tanulmánya...
Azt már én is ismerem.
Az ő tanulmánya számomra azért volt nagyon érdekes, mert az ő édesapja, amikor még fiatal kisgyerek volt, tolókocsiba került.
És, na, ezt nem tudtam.
És viszonylag hamar meg el is hunyt, és azt mondta neki az édesanyja, hogy fiam, meglátod, így fog tudni többet segíteni neked édesapád, mert tolókocsiból kevesebbet tudott volna segíteni. És később, amikor már elérte a kiváló eredményeket, akkor elmesélte, hogy minden vízbeugrása előtt érezte, hogy ott van mögötte az édesapja és biztatja. És valóban így volt. Ő tudott sokat segíteni rajta.
Azt a mindenit.
Ivánka Mária, sakkozó, ő az éppen aktuális sakkvilágbajnok hölgyet is, a szovjet hölgyet is legyőzte, csak nem világversenyen, de többször legyőzte. Jónyer István, azt a ritenizé, ezért se kell azt hiszem bemutatni. Makrai Katalin, ugye tornász, és ott szerintem mindenki ismeri Magyarországon.
Ezt a karosszékből álljanak most fel, onnan is mindenki.
Így igaz. Mihály Fikinga, ő mozgássérült, és nagyon szeret asztali teniszezni, és jól is csinálja, és kiderült, én is újságból tudtam meg, hogy ennek a könyvnek a hatására, ahol megismerkedtek egymással a szerzők, tehát Jónyer István megismerte Mihály Fikingát, és összebarátkoztak, és a Jónyer István készíti föl az olimpiára a Mihály Fikingát.
Aztán.
És Nedecki Júlia, ő hegymászó. Ő az, aki elsőként 8000 méternél magasabb hegyet megmászott nőlétére Magyarországon. És számomra azért érdekes volt az ő írása, mert a hegymászó nem másik emberrel versenyez.
Saját magával.
Saját magát kell legyőznie. Így van. Puzs Gergely, ő neki a veséje az...
Ő a szervát ültetett sportoló.
Így van, ő világbajnok teniszező. Komoly. Ebben a kategóriában. Regőci Krisztinát se kell azt hiszem bemutatni.
Hát igen, akinek a nevét már én is ismerem, az már tényleg nagyon nagy sztár.
És futballistánk is van, Telek András. Úgyhogy a sportolók között meglehetősen sokan istenhívők, de olyan mértékben kell nekik edzeniük, és a szocializmusban különösen vasárnap voltak a versenyek délelőttönként, hogy oda menjenek az emberek, inkább ne templomba. Tehát ők a hitük gyakorlására lényegesen kevesebb időt tudnak szánni, vagy tudtak szánni, mint egy például egy művészember.
Igen. És mi volt az ötödik könyv?
Az ötödik könyv a Hivatással Istenhez. Ennek az a rövid története, hogy egy kórházba kerültem 4 évvel ezelőtt, és ott közvetlenül megtapasztaltam az orvosoknak és az ápolóknak a hozzáállását a betegekhez, és hát ezen nagyon sokat gondolkodtam, és ők azok, akik tényleg hivatásból dolgoznak, de nem csak ők, hanem a tanárok is, a papok is, a tűzoltók, a katonák, rendőrök, akik a természettel foglalkoznak, erdészek például, és hát itt is különböző területekről, itt az ismeretségi körömből válogattam.
Én azért örülök, hogy ez a könyv is elkészült a hivatással Istenhez, mert én úgy látom, hogy a mai világban ez a hivatás gondozás, ez kiment a divatból. És hogy ez nagyon sok problémát okoz. Most nem akarok statisztikákat mondani, állítólag Európában a szociológusok szerint minden harmadik ember böngészi az álláshirdetéseket, miközben van munkahelye. Tehát minden harmadik munkavállaló nézegeti, hogy még milyen lehetőségei vannak, és ez azzal is összefügg, hogy a modern ember nem nőtt bele egy ilyen hivatás, tehát hogy valamit szenvedéllyel csináljon, hanem nézi, hogy mennyi a fizetés, mennyi a szabadidő, mennyit lehet otthonról dolgozni, stb. És szerintem ez nagyon nagy baj, egyrészt azért, mert a fiatalok boldogtalanabbak akkor, hogyha csak pénzért dolgoznak, mint hogyha szerelemből dolgozunk. Ezt elmondhatom, hogy 40 évig igazából minden percét élveztem a munkámnak, a szolgálatomnak, és sajnálom azokat a fiatalokat, akik ezt nem élik át, és hogy erre is kell, hogy inspirálódjanak, és egy ilyen könyvben, miközben elolvassa másét, akkor talán így rájön arra, hogy ő is mennyire szereti tulajdonképpen a munkáját, ami már nem csak munka, hanem hivatás, nem? Úgyhogy én örülök ennek a könyvnek.
És tulajdonképpen még itt az nagyon fontos megemlíteni, hogy a szóban is benne van a hívás. És a hivatás az azt jelenti, hogy Isten az embert elhívja egy feladatra. És nem azért hívja el, hogy sok pénzt keressen, hanem ez egy feladat, amit más emberért teszünk.
Küldetés.
Egy küldetés. És akkor is van, hogyha minimális pénzt kapunk érte. Egy bíró meghozhatja az ítéletét úgy, hogy szigorúan tartja szem előtt a törvényeket, éppen aktuális törvényeket. De ezt lehet hivatásból is végezni, ezt a munkát.
Ismerek egy házaspárt, akik Erdélybe történt egyébként, hogy 1 éves volt a kisfiúk, de ez a kisfiú most már 19 vagy 20 éves körülbelül, tehát ez egy régen volt. 1 éves volt a kisfiúk, amikor el akartak válni. És elmentek, tehát beadták a vállópert, és elmentek a vállóperes tárgyalásra, egyébként Romániában, Erdélyben. És a bíró meghallgatta őket, és azt mondta, na, maguk menjenek haza, nem fognak elválni, beszélgessenek. És ezt tavaly mesélte nekem a férj, hogy azt képzeljem el, hogy hát ők lógóorral hazamentek, hogy a bíró azt mondta, hogy nem fognak maguk elválni, ahogy meghallgatta őket. Beszélgettek, és aztán mégis együtt maradtak, és most boldogan élnek, remélem, míg meg nem halnak. Úgyhogy egy bíró is, egy ilyen bíró, hát ez a mi hivatás, nem?
Így van. Tulajdonképpen...
És ez igaz történet.
A legtöbb tevékenységet, emberi tevékenységet lehet hivatásszerűen végezni. Csak észre kell venni az egésznek a célját. Ha a cél a pénz, akkor az...
Vagy csak a pénz. Vagy csak mert a nem pénz. Szégyen, hogy igen. Az ember... az egzisztenciáját meg persze. Akarja teremteni, ez nem bűn, persze. De hogyha csak az, most már sajnos lejár a műsoridőn, az nagy baj, tehát akkor szerintem bátorítsuk a hallgatókat, hogy hol is lehet megvenni ezeket a könyveket, kérem szépen karácsonyra?
Eklézsia kiadó boltjában lehet, Városház utca 1.
Na.
5. kerület.
Nagyon örülök, engem megint nagyon lelkesített ez a beszélgetés, és hát kívánok, most kívánok a hallgatóknak áldott adventi készülődést, áldott karácsonyi ünnepet, és majd karácsony után találkozunk 30-án. Mert hát sajnos a mai műsornak a végéhez értünk, viszont ha valaki bármilyen nehézségéről szeretne velünk beszélgetni, várjuk jelentkezését, és írjanak nekünk az infokukac@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
Függő kérdések, kábítószerfüggők, lelki gondozása. Erdős Eszter műsorát hallották.